Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Szép hétvégét, kellemes vasárnapot kívánok a hallgatóknak, Somodi Evelin vagyok, ez a Hétvégi menetrend. A következő órában bemutatkozik a Trend FM új, előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmo. Olyan témákat tűzött zászlójára a projekt, mint a fenntarthatóság, a digitalizáció és egyéb okos megoldások, ha utazásról van szó. Első bemutatkozó adás itt a Hétvégi menetrendben. A műsorvezetők Mihálovics András és Prinzinger Péter, első vendégük Ács Gábor újságíró, aki többi közt az okos utazás tervezésnek köszönheti, hogy bejárhatta a világot.
Köszönti az egybegyűlteket az egyik műsorvezető, Mihálovics András, a másik műsorvezető pedig egy másik műsorban már szintén ismert, az is turizmussal foglalkozik, ez a Partkafé, tehát engedjék meg mindenkinek, hogy bemutatsam Prinzinger Pétert.
És a harmadik műsorvezető, aki egyben vendég, a Millás reggeli babérkoszorús utazó riportere, szerkesztő riportere, Ács Gábor, aki köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, de itt most vendég vagyok elsősorban, illetve kizárólag.
De azért hagyunk beszélni.
Sőt, számítunk rád, Gábor.
Próbálom.
No, Digiturizmo, Péter, kérlek dekódold a hallgatóságnak, hogy mit is jelent ez a cím, mi van mögötte.
Arra gondoltunk, hogy ebben a műsorban, ami a műsorfolyamnak az első epizódja, tulajdonképpen arról fogunk beszélni, hogy miről fogunk beszélni. Mármint a következő egy év összes epizódja, összes beszélgetése során. Tehát egy picit arról akarunk most lamentálni, és információt megosztani a kedves hallgatókkal, illetve nézőkkel, hogy miért választottuk ezt a témát, miért érdekes vajon a turizmus és a digitalizáció összefüggése, kapcsolata, mi van ebben, milyen témák jöhetnek szóba, mi az, amivel érdemes lesz majd foglalkozni, és hogyan próbáljuk meg ezeket a témákat feldolgozni.
Oké, hát a digitalizáció és a turizmus most egy csomó embernek felszökkent a szemöldöke, a homlok a közepére, mert hát a turizmus pont az, amikor elmész oda és megnézed. Lehet, hogy az előkészületekben, mert azért én sem a Holdon élek, szerepe van a digitalizációnak, de hol még?
Nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy az elmúlt 50-60 évben, vagy 60-70 évben az egyik drive-ja a turisztikai szektornak az a digitalizáció volt, és ez most hatványozottan egyre inkább így van. Egyébként a másik két drive-ja a turizmus borzalmas növekedésének, az egyik a közlekedési infrastruktúra és a közlekedési eszközöknek a fejlődése, a másik pedig az, hogy növekszik az emberiség, egyre többen vannak, akiknek van pénzük utazni, újabb és újabb piacok lépnek be a nemzetközi globális turisztikai piacra. Itt elsősorban a dél-amerikai, távol-keleti óceánon túli területek lakóira kell gondolni. Tehát a három nagy drive közül az egyik a turizmus működése szempontjából, az a digitalizáció.
Lépjünk egy kicsit hátrébb, milyenek a kilátásai az ágazatnak 2026-ra? Az biztos, hogy túl vagyunk a Covid okozta sokkal.
Igen, egy ilyen műsorban ugye a szerkesztő műsorvezetőnek illik adatokkal untatni a hallgatóságot. Hoztam nektek, itt van most, odaadtam papíron, hoztam nektek két érdekes adatvonalat, vagy trendvonalat. Az egyik kérdés, amit érdemes megnézni, az, hogy egyáltalán a turizmus az a világgazdaságban milyen szerepet játszik. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt 50-60 évben a turizmus egyértelműen egy gazdasági sikersztori. A Nemzetközi Turisztikai Szervezetnek vannak erre vonatkozó publikus statisztikai adatai, amikből az érdeklődők megtudhatják, hogy 1950-ben a nemzetközi turista érkezések száma az egész világon az 25 millió volt. Gondoljunk egy picit ebbe. Egész évben, 1950-ben 25 millió ember kerekedett fel azért, hogy az otthonától eltérő helyen másik országban töltsön el legalább egy napot. Ez a szám, most tessenek figyelni, a 25 millió, ez 1960-ban 69, 70-ben 166, 1980-ban megközelíti már a 300 milliót, 1990-ben túllépi a 400-at, nem ragozom 10 évenként a lépcsőfokokat, az a lényeg, hogy 2010-ben már közel 1 milliárd ember utazott a világon, valahova, egy éven belül, és 2019-ben a COVID előtti csúcsévben már több mint 1,4 milliárd ember kerekedett föl. 1,4 milliárd ember utazott el az otthonából valahova máshova.
Ezt követően azért elég egyenletes az a növekedés, igen, ami nekem föltűnik, hogy gyakorlatilag 10 évenként 50%-kal bővül szinte.
Nagyjából igen. Ugye itt a fontosabb mérföldköveknél azt lehet nagyjából látni, hogy az egyik dolog, ami berúgta az ajtót, az a polgári légi közlekedésnek az elterjedése volt. A másik az a tömegturizmus fellendülése, üdülőhelyek keresése, kellemes klímáknak a keresése. Aztán nyilván van szerepe a vasfüggöny leomlásának, a világ hidegháború megszakadásának és a világ egyre átjárhatóbbá válásának. Aztán utána értelemszerűen a legnagyobb hatást a pandémia, a Covid-válság gyakorolta a szektorra, 2020-ban visszaesik a világutazók száma körülbelül 400 millióra, és azt lehet mondani, hogy 5 év alatt heverte ki a világ turizmusa a Covidot. Most már, ha megnézi valaki, hogy a turisztikai világszervezet mit becsül 2030-ra, azt becslik, hogy 2030-ban 1,8 milliárd ember fog felkerekedni az otthonából valami mást meglátogatni.
Oké, gondolom, hogy nagyon megváltoztak a fogyasztói szokások is, ha már csak a Gáborra nézek, hogy 50-ben nagyon-nagyon más volt a hozzáférés mondjuk egy repülőjárathoz, mint most, ahol tulajdonképpen bárki gyakorlatilag bármikor avanzsálhat turistává, nem kell nagyon előkészülnie. Ha én elhatározom, hogy pénteken valahova elutazom, akkor szállást tudok foglalni, repülőjáratot tudok foglalni, vonatot tudok foglalni, tehát abszolút átalakult, könnyebben hozzá.
Hadd ne mondjam, hajót tudsz foglalni, tengerjárót vagy folyami hajót. Igen, a turizmus az 50-es, 60-as, 70-es években még egy luxus termék volt. Egy exkluzív, nem mindenki számára hozzáférhető élmény. Mára ez teljesen megváltozott, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindenki utazó, aki akar. Más megfogalmazásban azt is lehet mondani, hogy demokratizálódott az utazás. Illetve nézzük meg ennek a másik oldalát is. Nem csak az a mondat igaz, hogy mindenki turista, vagy mindenki utazó, hanem az is, hogy mindenki szolgáltató, aki akar. Ha te akarsz, te holnap turisztikai szolgáltató lehetsz. Beszállsz az Airbnb piacra, veszel 5 elbájkot és kerékpáros túrákat fogsz szervezni turistáknak, nyitsz egy lakáséttermet, fölteszel egy applikációba, beregisztrálod a lakáséttermedet, körülbelül 1/4 óra alatt tud bárki turisztikai szolgáltatóvá válni. És ezt is a digitalizáció hajtja, pörgeti.
Gábor, te pályafutásod során milyen markáns változásokat láttál? Akár helyszíneket illetően, akár mondjuk szervezés tekintetében, elérhetőségek tekintetében, légijáratok, árak tekintetében.
Hát szerintem, amiket érintettünk ebből, igen, tehát két lépcsőben a légiközlekedés az, hogy lejött a családok szintjére, illetve bárki megengedheti magának. Azért mondom, hogy két lépcső, mert először, amikor tehát csak és kizárólag a leggazdagabbakból eljutott arra a szintre, hogy évente egyszer-kétszer, akár egy charterrel elmenjünk nyaralni, Nyugat-Európában kicsit hamarabb, de utána mindenhol Európában, illetve a fejlettebb világban. És hát a második lépcső nyilván a diszkont légitársaságok elterjedése, amikor gyakorlatilag a töredékükre estek a repülőjegy árak, amivel érdekes módon például a vasúti költségeknek, vagy a vonati jegy árak nem tartottak lépést. Ez most egy érdekes dilemma, bár nem annyira a digitalizáció témájához tartozik, hogy próbálják főleg ugye zöldülési környezetvédelmi okok miatt azt előtérbe helyezni, illetve támogatni, de ezt képest a mai napig fönnmaradt az a rendszer, hogy gyakorlatilag a légiközlekedést, a szennyezőt támogatják azáltal, hogy viszonylag kedvező adózási körülmények között működik. Tehát ez a két lépés, vagy mondjuk egy lépés két részre bontva, és a digitalizációt mondtam volna én, hogyha ez a kérdés ettől függetlenül is hangzik el a másodiknak, de egyszer utazóként is azt látod, hogy mennyi minden macera volt egy utazás megszervezésével, akár csak még egy 15-20 évvel ezelőtt, és több lépcsőben eljutottunk odáig, hogy én most, mint utazó, semmit, de semmit nem viszek, minden egyetlen telefonon összpontosul, tehát az összes foglalás, minden, ami az utazás közben szükséged van, az most már egyetlen telefonon intézhető, nézhető, kérdezni. Úgyhogy ez a legfontosabb.
Hogyha visszaemlékszel arra, hogy úgymond a profi utazói karriered amikor kezdődött, akkor mondjuk hogy nézett ki egy utazásnak az előkészítése, a megtervezése, a lefoglalása és a végrehajtása, és ahhoz képest ma hogy néz ki? Egy ilyen pici mondjuk látványos összehasonlítást tudsz tenni?
Hát szerintem sokaknál úgy...
Összülőjük az időpontot.
Hogyha a külföldi nyaralásból indulok ki, vagy akár még a diákként az első nagy külföldi kaland, hát a 90-ben vagyunk, vagy 89-ben, nekem is az
interrailes. 1002-es ladával keresztül a Balkán-félszigeten Aténig, ez volt az első külföldi kaland.
Interrailes
kaland
volt.
Amikor a lengyelek kisposzkival mentek le Jugoszláviába.
És akkor a vonatjegy, de arra emlékszem, hogy abból óriási problémák voltak. A menetrendeket sem tudtuk, mindenütt helyszínen kellett megnézni, ami volt, az nem feltétlenül stimmelt, nem tudtunk információhoz jutni. Menet közben láttunk egy hirdetést meg egy zenei fesztiválról, amire útirányt változtattunk, és erről sem jutott el hozzánk semmi információ, az egész adhok módon szerveződött az egész. Ez az interrailes utazás, ugye még 89-90-ben, amikor Európát még így jártuk be, de utána pár évek később, amikor már ilyen az első ilyen családi nyaralás, hát akkor szerintem klasszikus, mindenki emlékszik, ki akkor élt, március utazás, kiállítás, akkor még volt villamos a BMW-re, ami oda kanyarodott, azt hiszem a 29-es, de ebben már nem vagyok biztos, és akkor hatalmas nylon zacskókban és hátizsákokban mindenki a hátán hordta a prospektust, és akkor az alapján keresett magának egyet, és akkor így alakult, és akkor vártuk az indulás napját, amikor a chartergépre föl lehet szállni, vagy a buszra, ami végig megyünk egy idegen vezetővel a Balkánon, meg fél Görögországon, stb.
Tehát innen
indultunk, most pedig ott tartunk, hogy abból volt föllázadás, hogy a Ryanair azt mondta, hogy ő már csak is kizárólag a digitális beszállókártyát fogadja el, tehát már nyomtatni se lehet nála, tehát olyan szinten már bele kényszerít, tehát még azt a kevés embert, aki szeretne, aki akár biztonságokból, akár másból nem ez ragaszkodna, ő már nem fogadja el, tehát őket is már a szolgáltató kényszeríti bele abba, hogy ezt köteles így használni. Tehát most az van, tényleg minden digitális.
A célpontok is megváltoztak? Ez kicsit álnaív kérdés, mert tudom, hogy te olyan városokba repülsz, amiről pár évtizeden nem is tudtuk, hogy létezik.
Persze, tehát az a világot sokkal közelebb hoztam.
Eddig ugye nem a világ
hoztam.
Nagyvárosai és a népszerű tengerpartok voltak, sőt a népszerű tengerpartokon is csak bizonyos részek voltak elérhetők, pont az említett igen. rendszer miatt. Most, hogy digitalizálódtunk, kinyílt a világ.
Igen, és minél távolabb van egy ilyen helyszín, egy vágyott helyszín, annál markánsabb a zárcsökkenés, annál érezhető, hogy a sokkal közelebb jött. Kanári-szigetek egy álom volt sokáig, meg méreg drága is volt, most már 10-15 ezer forintért bárki oda elrepülhet, és mintha itt lenne, vagy Izland, tehát mint Európán belül is, vagy nyáron kiruccani Dubajba, egyáltalán meleg helyekre, 20-25 ezeres repülőjegyekkel, tehát gyakorlatilag egy ilyen 3-4 vagy akár 5 ezer kilométeres sugarú körben minden tök közel van, és ez ennek köszönhető. És egyébként azt önmagában az, hogy ez a fapados forradalom megvalósulhatott, ez is ugye az üzleti modelljüket nézve, ez is a digitalizációból következik. Tehát ők is a költségeiket azért tudták annyira lecsökkenteni, aminek egy jó részét átadják a utasoknak. Azért mondom, hogy jó részét, mert Európában ezek a cégek a legprofitábilisabban működő cégek. Ugye a Ryanair, amelyik kiemelkedik közülük, mert hogy ők nagyon hamar elkezdtek digitalizálni, ők hozták be először a kizárólag telefonos értékesítést, nem tartunk fönn irodákat, utána meg mindent, amit lehetett átereltek az internetre, az értékesítési csatornaként is, illetve mindent, amit lehet, akkor digitalizáltak. Ez egy hatalmas költségmegtakarítás volt, ami ezt a modellt részben sikeressé tette.
Hogyha annak a gyökereit keressük, hogy hogyan, mikor, miért jelent meg a digitalizáció a turizmusban először, akkor nem a felhasználói oldalon kell egyébként kapirgálni, hanem elsősorban a közlekedési rendszereknél, hiszen ezek egyszerűen, ahogy növekedett a kiszolgálandó tömeg, ezeket lehetetlen volt már analóg, hagyományos eszközökkel intézni. A másik, az pedig lehető meglepő lesz a kedves hallgatóknak, illetve a nézőknek, az a turizmus irányítás, a turizmus szervezés. Tehát az, hogy egy állam, vagy egy tartomány, vagy egy város megszervezi a saját turizmusát, azt feltételezi, hogy tudnia kell, hogy mi történik a turizmusban. Honnan tudod azt, hogy mi történik a turizmusban? A felhasználók által teljesített tranzakciókból, szállási adatokból, vendéglátási adatokból, és a többi, és a többi. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a turizmusban a digitalizáció az csak az appokat, az ajánlórendszereket, a repülőjegyfoglaló alkalmazásokat, a navigációs alkalmazásokat jelenti. A turizmus szervezésben, a háttérben óriási digitális fejlődés ment végbe az elmúlt 20 évben.
Mondtad, hogy Gábor, hogy az első a közlekedés volt? Egyáltalán az első a közlekedés volt, ami digitalizálódott a turizmusban? Utána jött mondjuk a szállás, meg a fizetés, vagy először a fizetés digitalizálódott emlékeid szerint, és utána erre ültek rá a légitársaságok. Hogy ment ez?
Hát ugye, hogyha a bankkártyát már digitalizációnak vesszük, akkor talán az hamarabb volt, de párhuzamosan mentek ezek egymással, és így a lépcsők így kiegészítették egymást talán, nem?
Tehát, nekem van egy olyan gyanúm, hogy egy repülőtér nem tud működni úgy, hogy ott nem digitális megoldások működnek a háttérben, a légirányításban, az utas tájékoztatásban, a beszállásban, mindenben. Tehát amikor még te papíron vásároltál az utazás kiállításon vouchert vagy jegyet, akkor a repülőtér már valószínűleg digitálisan működött.
A szállásadók erre válaszol kezdtek el digitalizálódni, és onnantól, mert ott úgy tűnt nekem, hogy egy kicsit bealudtak, és igazából a már említett Airbnb forgatta fel nagyon, meg a Booking.com a piacokat.
A szállás és szolgáltatóknál az első dolog, ami ahol megjelent a digitalizáció, az a nagy szállodáknál, illetve a szállodaláncoknál magának a vendégnek az adminisztrálása. A becsekkolás, a vendéggel kapcsolatos teendőknek a nyilvántartása, illetve a kicsekkolás, tehát az, hogy egyáltalán tudjad, hogy ki van nálad, és ő mennyit kell, hogy fizessen. Utána jöttek a különböző marketing megoldások, amik már a vendég megszerzését és a vendég általi fizetést tették lehetővé. A sharing economy az meg értelemszerűen már a digitális térben született.
És az hova tartozik, amikor a bárki bejöhet, és bárki szállásadó lehet, és most már nem csak a nagy szállodák, nagy láncok, nagy cégeknek a privilégiuma ez, tehát bárki felrakhatja a maga kis
apartmanját,
lakását, saját maga árazhatja, saját maga akciózhat, mert ugye ez volt egy nagy vízválasztó.
Itt azt kell látni, hogy a digitalizációnak a foka, vagy a digitális fejlettségnek, vagy az érettségnek a foka, az jellemzően az üzemmérettel függ össze. Tehát egy vállalkozás minél nagyobb, legyen az vendéglátás, legyen az attrakció, legyen az egy fürdő, legyen az egy szálloda, minél nagyobb, minél több alkalmazottja van, minél szofisztikáltabb a munkamegosztás a vállalaton belül, annál valószínűbb, hogy van digitális marketing, van IT részleg, tehát hogy profin kezelik a digitális kérdést, a digitalizáció kérdését. Ahogy egyre kisebb vállalkozásokhoz érkezünk el, amik már családi vállalkozásként működnek, ott már nem biztos, hogy ezt megtaláljuk, valószínűleg ott ki van szervezve külső vállalkozó végzi ezeket a feladatokat, és egyszer csak odaérünk a turisztikai hierarchia alsó szintjeire, ahol jellemzően családi mikrovállalkozások, vagy egyéni vállalkozók, vagy adószámos magánszemélyek vannak. Ezek ugye a macskafogóból ismerjük a lustadik, az egyszemélyes rendőrzenekart, tehát mindent egy valaki csinál, ő már nem biztos, hogy képes arra, hogy programozzon, nem biztos, hogy képes arra, hogy weboldalt hozzon létre, online rendszerekhez csatlakozzon. Itt jön be az Airbnb, aki meg platformot ad ehhez. Tehát neked nem kell, hogy saját rendszered legyen, mert megtalált téged egy olyan szolgáltató, vagy egy olyan platform, aki fölajánlja neked, hogy figyelj, tedd ide föl, itt látható lesz, jól fog kinézni, meg fog téged találni a vendég.
Ács Gábor okos utazó újságíró, a Digiturizmo vendége. Hamarosan folytatjuk a második résszel Prinzinger Péterrel és Mihálovics András.